Ézsaiás gyülekezet, abból a szakaszból szeretnék egyetlen verset kiemelni, de érintőlegesen közösen gondolkoznánk arról a szakaszról, amit imádság előtt felolvastam, tehát ebből egy versszak álljon ma előttünk. Ez a Mózes első könyvének harmadik részéből a 15. versszak, ezt ülve hallgassátok meg. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Ez a szakasz, ami szerintem mindannyiunk számára ismert, hiszen a teremtés történetet és a bűnbeesés történetét akár a profán irodalomból is ismerhetjük, sőt, talán véleményünk is van erről. Nagyon sokszor mondták nekem is azt, hogy micsoda kegyetlen Isten az, aki azért ítéli el az embert, mert szeretné a jót és a rosszat tudni, és a tudást bünteti az örökkévaló Isten. És elkerüli az ilyen módon gondolkodók figyelmét az, hogy ha Isten megteremtette az embert, és választást ad ő elé, akkor ha nem lett volna jó és rossz tudása a fejébe, akkor nem is értette volna, amiről beszél Isten, azaz, hogy vannak olyan dolgok, amelyek Istené, és vannak olyanok, amelyek az emberé. De most nem feltétlenül erről szeretnék gondolkodni, hanem arról, hogy mi is történt itt, és voltaképpen ki is az, akinek a jelenléte miatt az ember egy olyan helyzetbe került, amelynek, ha tetszik, isszuk ma is a levét, és hogy ez mennyire igazságos és mennyire nem, erről kinek megvan a maga véleménye, hiszen általános az a vélekedés, hogy ha nem én követtem el valamit, akkor azért nekem semmiféle felelősségem nincs, de ha közösséghez tartozom, vajon van-e a közösség által elkövetett bűnökért felelősségem, és sok-sok olyan kérdés előjöhet ennek kapcsán, ami mai napig kérdésként állhat előttünk, és egyetérthetünk vele, vagy nem érthetünk vele egyet, vitázhatunk vele, vagy egyszerűen nem is foglalkozunk a kérdéssel. Azt írja Szent Írás, hogy az a lény, akinek a képében megjelent a csábító, az minden állat között a legravaszabb, és minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, a legszebb és legravaszabb volt. És így nyilvánvaló, hogy egyszerű dolga volt akkor, amikor Évát elcsábította. De hát nézzük meg, hogy kiről is van szó, ugye Lucifer, vagy a sátán, aki kígyó képében jelenik meg, és még annyit talán érdemes elmondani, hogy én magam is próbálkoztam egyszer azt végig gondolni, hogy ha a kígyó a legszebb állat, olyan, hogy nézhetett ki a teremtés pillanatában. Sokan úgy ábrázolják, mintha szárnyai és lábai lettek volna. Ma már azt hiszem, számomra is mindegy, hogy az átok előtt volt-e lába, szárnya és egyéb végtagja vagy nem, hanem valami mást akar talán kifejezni ott az írás, amikor Isten meghatározza a sorsát ennek az állatnak. De nézzük meg, hogy kiről van szó, és hogy egyáltalán létezik-e ez a kísértő, aki a Szentírás szerint a kezdetektől fogva gonosz, és nincsen ő benne semmi jó, ez csak egy példabeszéd, és azt kell gondolnunk, hogy Isten fel akarja hívni a figyelmünket a jóra és rosszra, nagyon sokan gondolkodnak így, vagy pedig egy valós ellenséggel állunk szembe, és persze itt szokott lenni az a félreértés, amikor saját bolondságunkat idézőjeleket között mondom, persze szegény ördögre akarjuk kenni, és nem akarunk szembenézni azzal, hogy mi az, ami meg a mi felelősségünk, és a mi bennünk rejlő rossznak az inspirációjára jön létre. Jézus egyértelműen fogalmaz, amikor azt mondja, álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek, de azért nézzük csak meg, hogy ki is ő valójában. Ezékiel könyvében találhatunk őróla többek között valamiféle útmutatást, és ezt most szeretném elolvasni nektek, hogy aztán tudjak arról beszélni, amit gondoltam ezzel az igével kapcsolatban. Ezékiel könyvének 28. részében, a 13. versszakkal kezdődő szakaszban ezt lehet olvasni. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva voltál mindenféle drága kövekkel, karniollal, topázzal, jáspissal, tárvészkővel és ónixszal, berlisszal, zafírral, gránáttal, smaragddal, és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek a manapon, amelyen teremtetél. Voltál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál, fedhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek téged az Isten hegyéről, és elvesztettelek, te oltalmazó kérub, tüzes kövek közül. Szíved felfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségeire. És így tovább, és így tovább. Egy olyan lénnyel kell szembe kerülnünk, aki ismeri az Istennel való kapcsolat minden csinyát, mindját. És megvan bennünk az a rossz gondolkodás, vagy az a rossz vélekedés, hogyha valaki kimondja Isten nevét, az már csak jó lehet. És olyan bolondságokat képes az ember elkövetni, mert a másik Isten nevében mondott valamit. És nem gondolkozik azon, hogy Jézus más helyeken egyszerűen fölhívja a figyelmet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, de minden értelmeddel kövess engem. Azaz nem lehet kilugozni az Istennel való kapcsolatból az értelmet. Jézus több helyen figyelmeztet bennünket arra, hogy majd amikor közeleg az ő visszajövetele, nagyon sok bar Jézus lesz közöttünk, azaz á Jézus lesz közöttünk, aki úgy fog kinézni, mint Jézus. Aki minden elmondott gondolatban, retorikájában, ha tetszik, olyan lesz, mint Jézus. És akkor nem lehet tévedni, az ember azonnal föl fogja ismerni, hogy kivel áll szembe. Emlékszem, megtérésem után különböző módszerekkel vizsgáztattam embereket, akik szerintem nem Isten követői voltak, mert hát különböző gondolatokat fogalmaz meg a Szentírás, hogy kik azok, akiktől óvakodni kell, és akkor az ember egyenes kérdéseket tett föl, és azt hitte, hogy az majd fehéren és feketén világossá válik, hogy ki az, aki Isten követője, és ki az, aki nem. Valaki olyannal áll szembe az ember, aki Isten tüzes kövein járt, azaz nagyon közel volt Istenhez, tele volt szépséggel, ha most nem készültem és nem néztem meg egész pontosan, hogy a főpapnak hány drága köve van a melledzőjén, de arra fejből emlékszem, hogy majdnem minden drága kő, amit fel volt sorolva a sátánnal kapcsolatban, ott van az ő melledzőjén, amivel bemegy az Úr elé. Valaki önnal van dolgunk, aki ismeri az Úr mélységeit. Teljességen közel áll több hozzá. Az Úr tüzes kövein járt, azaz az Úr melegségét, erejét, fényét, mindenét ismert. Hány olyan elrombolt hívő élet áll előttünk, vagy állhat előttünk, ahol mindez tetten érhető volt. Ismerték az Úr mélységeit, ismerték a megváltás nagyszerűségét, az Isten irgalmának nagyságát, azokat az erőket, amelyek az Isten közeléből jönnek. Egy ilyen minden isteni titok birtokában lévő lény kísérti meg az embert. Vajon a kísértés jó talajra talált Éva lelkében? Nem mintha én hinnék abban, hogy itt ebben a bűnesetben csak Évának van felelőssége, mert teljesen mindegy, hogy ki az, akit megkísértett, mert Ádámnak meg nem volt kötelező enni abból, és lehetett volna egymást bátorítani abban, hogy nem, Isten nem azt mondta, amit állít ez a szépséges lény. Mindig szokott mulattatni a kísértőnek azon ábrázolása, amely valami ijesztő, riasztó lényt rajzol elénk. Mert ha ez ennyire egyértelmű lenne, hogy milyen riasztó és mennyire gonosz az ő lénye, hát akkor ki lenne az a bolond, aki hallgatna az ő csábításaira. Eszembe jut, többször idéztem már Jézus utolsó vacsorán elmondott szavait, akkor azt hirtatják, hogy ki az, aki majd elárul téged, Uram. És akkor Jézus azt mondja, hogy aki velem egyszerre márt a tálba, az lesz az áruló. És egyszer eljátszott valaki ezzel a gondolattal, hogy hogy kapkodták ki a tanítványok a kezüket a tálból. Nehogy véletlenül kiderüljön, hogy mi az, amit gondoltak. Hát hányan akartak jobb és bal keze felől ülni? Hányan szerették volna ők lecserélni? És azt gondolni, hogy ők jobban tudnák irányítani azokat a hívőket, akik Jézus ige hirdetésére, csodáira, és a belőle kisugárzó erő hatására megtértek, és megváltozott az életük. Vagy ki a nagyobb közülünk? És hányan játszottak el azzal a gondolattal, hogyha egy kicsit nyugdíjba menne Jézus, és lehetne őt helyettesíteni, akkor egy picit átstruktúrálnánk az ő közösségét, és már is. Mennyivel jobb lenne, mire visszajön a drága mester, addigre egy másik helyzet elé állítanánk őt, és ő neki csak bele kéne ülni abba a jóba, amit mi létrehoztunk. Azaz, amikor Jézus elmondja, hogy aki velem együtt márt a tálba, az lesz az áruló, hogyan kapkodtuk ki a kezünket a tálból. Szóval visszakanyarodva a témánkhoz, egy olyan ellenféllel, ellenséggel van dolgunk, aki tökéletesen ismeri Jézus Krisztust, tökéletesen ismeri a Teremtő Istent, tökéletesen ismeri azokat a mélységeket, amelyekből akar adni neked az örökkévaló, hogy örömmel kövessed őt. Azt olvashatjuk itt Ezékiel könyvében, hogy a szépséged miatt felfúvalkodottá váltál. Irigység, gonoszság, patvarkodás, lett benned, és nem volt benned szolgáló szeretet, amire pedig teremtettél, amire pedig előhívott és feladattal bízott meg az örökkévaló Isten. Lehet akkor csodálkozni, hogy Éva megimog? Lehet csodálkozni azon, hogy elkezd teszteni neki az a gyümölcs, amely gyümölcsöt fölkínál a gonosz, és fölnyitja a szemét, hogy csak nyugodtan lehet abból falatozni, hiszen Isten egy gonosz lény, aki el akarja titkolni előlünk mindazt, ami nekünk jár. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ezt az ellenségeskedést a mai napig lehet érzékelni itt közöttünk. Vajon ő ellene ellenségeskedünk, vele harcolunk, vagy pedig az ő öröksége itt van közöttünk. És ellenségeskedés, gyűlölködés, gyűlölet, patvarkodás, viszálykodás, ez mind itt van közöttünk, de nem ellene, hanem érte történik mindez. Ilyen érdekes, hogy annyi viszály és annyi ellenségeskedés van emberek között. Ó, sokszor olyan kis apróságon tör ki a balhé vagy a botrány. Nem is tudjuk mások esetben, hogy mi az oka, miért kezdődött el. Rosszul nézett rám, azt gondoltam, hogy. És hiába győzködi az ember a másikat, hogy dehogy gondoltam, de azt gondoltad. Itt van közöttünk az, amiről szól a gonosz, ez a szépséges élőlény, aki minden helyzetben szeretné, ha az ember elbukna, aztán nem fog vele együtt szenvedni, hanem örvendezni fog azon, hogy rosszul járt. De van ebben az ellenségeskedéses jövendőlésben valami nagyszerű. Valami olyasmi, ami ráébreszthet bennünket arra, hogy nem muszáj ennek így lenni. Állítólag a mennyben a gonosznak gyönyörű hangja volt, sőt, még sokan úgy gondolják, hogy ő volt a karmestere az angyali kórusnak. Tehát olyan hangon tud megszólalni, amely hang kedves a mi fülünknek, és erre kellene odafigyelnünk, hogy vajon amikor nem akarunk, vagy nem akarjuk meghallani az isteni hol vagy kérdést, hanem inkább elbújunk, és inkább kellemes ami számunkra a vedd csak le kijelentés, akkor nem lehet, hogy a lelkünkben otthont találó kísértő szó, az már ott volt, az már jelen volt, az már kedves, dédelgetett gondolat volt, csak rá ébreszt valaki bennünket arra, hogy milyen jó lenne ezt másként csinálni. Ilyen érdekes, hogy a kígyó tanácsa az jobban szolgálja az ember érdekét, mint Isten parancsa. Az egyik csak egy tanács, a másik egy parancs. A másik valami olyasmi, amit egyértelműen kér az, aki mindent nekünk adott. Édenkertet, földet, mindent, az egész teremtett világot, csak van egy része, ami az övé. Miért az kell? Miért nem elég az, ami nekünk van? Miért az kell, ami... Ről azt mondta az örökkévaló Isten, hogy ahhoz ne érj. ige, hogyha Isten az ő egyetlen fiának nem kedvezett, és odaadta mi érettünk, hogy ne adna oda vele együtt mindent, ami az övé. Hát miért gondoljuk mi azt, hogy Isten valamit el akar takarni előlünk? Egyet kér. Szállj szembe kísértéseiddel, azokkal a gondolatokkal, amiket édesgetsz, és amiről pontosan tudod, hogy Isten közelében, Istennel együtt nem megy. Amiről pontosan tudod, hogy oda kéne adni az Úr kezeibe. Amiről pontosan tudod, hogy nem véletlen az, hogy az örökkévaló Isten szeretné, hogyha te is odaadnál mindent. Egész életedet. Na nem azért, mert ő szemben a gonosszal vissza szeretne élni mindennel. Ezt a gonosz szeretné. Ő vissza akar élni mindennel, amit neki adsz. Uralkodni akar. Az örökkévaló Isten pedig az ő kezében termővé teszi mindazt, ami neked olyan fontos. Nem akarja ő elvenni. Csak azt szeretné, hogy megértsd. Minden javadra akar fordítani. Minden, ami az ő kérése, és te betartod, abból áldás fog származni. Itt jövendőli meg az örökkévaló Isten az Úr Jézus eljövetelét. Eljön az ember maga. Amit az ember elrontott, azt helyre fogja hozni az ember. Ha ez nem megy neked, akkor Isten önmaga válik emberré, mert nem ment az embernek. És helyrehozza az ember azt, amit az ember elrontott. És a kísértőnek pedig ott van a helye, a porban. Állj ellene, kövesd az örökkévaló fiú szeretetét, kövesd azokat az értékeket, amelyeket az örökkévaló megteremtett és neked adott. Örvendezz annak, amiben angyalok, kerubok akarnak betekinteni, és nem tudnak, hogy mi az, amikor az örökkévaló Isten újból helyreállít. Örvendezz ennek, járj az Isten tüzes kövén, és ne fogalkodj fel, hanem fogadd el Istennek azt az ajánlását, ami így szól. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Amen. Szám 144-es ének első verszakát énekeljük el.